Szervusztok, kedves kultúrsufni hallgatók, ez az egy hét kimaradós adást követő 163. epizód, és itt van velem, itt van velem Zoli. Zoli, szevasz.
Sziasztok, Mazoli vagyok.
És Barbi.
Sziasztok.
Egy héttel ezelőtti kimaradós adás, hát volt adás, csak ez kimaradós volt, hogyha nem vettétek esetleg észre.
Igen, hát nem publikáltuk, ez Patreonon lett csak publikálva.
De Patreonon meg nincs, úgyhogy...
Úgyhogy ezt nem hallgathattátok meg.
De van olyanunk?
Nincs. Hát azért van ott.
De azt már 20-ra elmondtad volna, hogyha lenne ilyenünk.
Minek legyen Patreon, hát ezt ingyen csináljuk. Úgy mindent elvesztene, hogyha nem mögött lenne
pénz. Sőt, mi fizetünk, hogy csinálhassuk igazából.
Hát bizonyos értelemben igen, az időnkkel, meg a pénztárcánkkal, a mikrofonért egyszer. Meg a doménért. Fú, mennyi mindenért.
Számlázzuk már ki a hallgatók. Vagy tényleg most átmenjünk ilyen Friderikus sztájba, hogy lekiflitolvajozzuk a hallgatókat, vagy mi azért ezt a szintet nem ütjük meg?
Én nem tudom, én a Friderikuszt egyébként nálam átfordult. Én szoktam időnként hallgatni, és jót ezzel már coming out-oltam itt valamelyik adásban, úgyhogy én már nem vagyok kiflitolvaj. Vagy dehogy nem, az vagyok, de hallgatom.
Zoli, akkor te is sorold el, hogy melyik podcastokat hallgatod.
Tényleg, például a filmbarátunknak a Checkpointnek van Patreonja, csak így mondom.
De figyeljetek, szerintetek, ha csinálnánk Patreont, annak lenne bármi értelme? Hát most...
Nem, szerintem nem. Még azzal is szívnánk anyagilag, úgyhogy hagyjad.
Ott is csak ráfizetés lenne az ingyenes, nem?
Igen, egyszer csak minuszolnál bankszámlátról, mert mit tudom én. Nem, jó ez így.
Mondjatok valamit, hogy mi van veletek. Eltelt 2 hét, a hallgatók imádnak titeket, én is itt vagyok valamiért. Miért tűntünk el? Mi történt? Én is imádlak titeket. Miért tűntünk el? Mi történt veletek? Ki volt az, aki miatt nem volt adás?
Igazából mindenki miatt.
Igen, egyébként
szépen én kezdtem a kört egy elhúzódó, lehet ráfoghatjuk az a hertortára, ami egyébként iszonyatosan szépen indult, aztán úgy nézett ki, tudjátok, van az a most kimondom, mert úgy hívják, hogy geci ronda sütik, ilyen gyűjtő oldal, hát oda be lehetett volna küldeni, úgy nézett ki az a torta.
Kép de van.
Majd mutatok, igen. Gyakorlatilag a Bori vigasztalt, hogy anya, de ne aggódj, ez nagyon finom lesz, nagyon finom lesz. És egyébként tényleg finom volt, de hát úgy nézett ki, mint egy okádalom. Úgyhogy
az de volt, attól lettél rosszul, hogy esztétikailag nem volt megnyerő?
Nem, amiatt, hogy tök jó lett a piskóta, tök jó lett minden, és rosszul vágtam föl. Tehát azon csúszott el, hogy ilyen ferdén vágtam föl, és szinte az alja kiukadt. És nem tudom, hogy csináltam. De ez volt a szupererőm.
Hát jó, az új a lényeg, hogy finom legyen. Kovács András Péternek az egyik podcastjé, vagy podcast, na már meghűl. Egyik stand-upjában
már nem tudja, hogy reklámozzon már tökény.
Minden ilyen, jaj, izé, nem lett szép a sütinél, eszembe jutnak az ő szava, amikor mondta, hogy az anyukája, amikor sütött beiglit, akkor mindig ment a hiszti, hogy jaj, kirepett a beigli, meg nem szép a beigli. Muter, megeszem, kiszarom, jó lesz az új.
Na itt is így volt. Tehát voltak épp... Több oka is volt, de ez volt az egyik publikus ok, az ahertorta, és ennyi. Aztán jött Laci.
Igen. Igen. Mert, ja igen, nálunk meg az volt, hogy oltást kapott a gyerkőc, ezt elfelejtettem azon a napon, és pont olyat kapott, amitől a legutóbb belázasodott.
És most nyugos volt tőle?
Az a vicc egyébként, hogy eredetileg ugye az lett, hogy ugye ez volt hétfő, kedre beszéltük meg, és a hétfő estét az tök jó kibírta, és kedre lett nyűgös, tehát hogyha ha tényleg ott kedden megtartottuk volna, akkor pont elébe kaptuk volna, hogy nyűgös legyen, csak hogy a kedden is eltettük, mert akkor itt is ti.
Én nem tudom már nekem mi volt, én nekem elég
sok dolgozataim vannak. Voltál,
igen, viszonylag sokat kell most dolgozni, de ez most egy ilyen időszak, aztán majd lesz jobb. Úgyhogy egyébként ma is lemondhattam volna, mert ma is kb. Ilyen
de most ma életem
fél nyolcig ment a dolog, nyolcig.
Úgyhogy ma nem te mondhattad le.
Majd még jó, de mindenkinek van ilyen időszak, amikor meg kell nyomnem el ott, nem? Tehát ez most semmi extra, csak egész egyszerűen így alakult, úgyhogy...
Megvan, hogy mást kell megnyomni, ugye? Ugye, Laci?
Olyan is van.
Vagy Zoli.
Mi? Miért én? Biztos. Nem értem, hogy miért én, de biztos.
De figyelj már, ahogy végigtekintek itt a témákon, én úgy látom, hogy itt nincs azért beszámoló egy játékról, azt majd csak ha befejezed, akkor lesz, mert én azt hittem, hogy azért nem
írtam. Befejeztem a Last of Us 2-t, ha arra gondolsz. Ezúttal is akkor hogy reklámozzam, hogy...
Ne, nem kell, hogy nem kell. Nem kell reklámozni.
És téged akartak reklámozni, jó, akkor nem reklámozok.
Hogy... Sejtettem, azért mondom, hogy nem kell.
Ja, akkor jó. Nem, szóval a születésnapomról megkaptam itt a játékot, de ugye PS nincsen, mert egyébként csak ezt az egy dolgot akarom játszani rajta, úgyhogy isték jó voltából. Végig tudtam játszani, mert kölcsön kaptam a PS5-öt, úgyhogy végigvittem a Last of Us második részét, meg most ugye aktívan nézzük a sorozatot, úgyhogy olyan, nem mondom, hogy csömöröm van, csak ez szétszincálta a lelkemet.
Ennyire durva?
Most amúgy a játékban nagyon beszámolót nem akarok én tartani. Tehát ha valaki rezonált már az első résszel is, mert hangulatjáték, szóval ha jól rezonált vele, azt meggyötri az első, mert a sorozat alapján te már tudod, hogy mennyire jó hangulatú az első. Na, a második az sokkal komorabb. Erről ennyit.
Még ennél is azt mondod, hogy
igen, egy erős? Igen, ez sokkal súlyosabb.
Én csak annyit láttam az egészből, múltkor egy Matyi barátjaiknál voltunk, és ezt játszották. Egy órán keresztül harangoztak. És engem már annyira nyomasztott az, hogy harangoznak. Igen, valami ott a hóba, ilyen bárba meneteltek, és végig harangoztak.
Ja, tudom.
És ez annyira ez irritált az... már, hogy mondom, öld már meg, és haladjunk már tovább, mert nem bírom tovább ezt a rohadt harangozást.
Az pont az első játék, az pont az a rész, aminek ezen a héten jött ki a sorozat változata, az a, nem tudom, hogy is te láttad a nyolcadik rész.
Láttuk.
Az a rész ott, amikor a
és végig ott is harangoztak?
Nem, nem harangoztak.
Ugye ők is érezték, hogy az rohadt irritáló. Úgyhogy nekem ennyi kapcsolatom van a játékkal.
Hát, nekem amúgy ez alapján, amit Laci most két mondatot mondott, én konkrétan megjött a kedvem, de...
Hogy nyomasztó? Pedig,
nem a nyomasztó miatt, hanem hogy így ennyire két mondatot mondul, mert általában vagy nagyon lelkesedik, vagy nagyon nem. Nagyon, és ez most így tök
nagyon lelkesedem. Egyébként lelkesedem nagyon, én a sztori miatt játszok főleg. A gameplay egyébként nagyon sokat fejlődött az elsőhöz képest, de aztán úgy hallottam, hogy annó sem az első rész nem gameplayben volt erős már, amikor 13-ba kijött, akkor sem, de nyilván akkor is egy ilyen szolid munkát leraktak, csak nem volt kiemelkedő. A másodiknál már ez sokkal fluidabb lett, nagyon jó azért, mint gyönyörű játék. 3 éve jött ki, de jó, mondjuk kevés dolga játszom, szóval nem nagyon összehasonlítási alapom, de tényleg gyönyörű, szép. És mocskos brutális, tehát ez, hogyha valaki a fizikai erőszakot nehezen viselnek, nem ajánlom, mert itt ez a sarlóval arctetépés, meg hasonlók, hát azok az
élőfortulnak. Csak kb. Az van, mondjuk, még egy dolog, amin dobtam egy hátest, egy óra kapcsolatom van a játékkal, de hogyha googolva közlekedsz, akkor nem látnak, meg nem hallanak. Hát, ugyan már.
De Google is lassan kell menni, mert a klikker, hogyha gyorsan mész, meg hall. Jó, ha most nyilván játék, hát persze, ez
na,
kicsit...
Jó van. Ez ilyen női logika volt, hogy hát a térdek alácsa nem megy tönkre.
De lehet, hogy térdel kúszva megy.
Amúgy ilyen, fejlődött. Google-va. A első játékban csak ugolni tudsz, a második játékban már hasalni is tudsz, és akkor ott ez igen, de szebben megvan oda, mert ott ilyen magas fűbe kell bujkálni. Meg teherautó alatt, meg mindenhol, ott kevésbé ilyen játékszerű. Nyilván itt is persze megvan az, hogy legyen esélyed, azért nem ilyen valószerű mindenhol a mesterséges intelligencia, de például tökkel meg van csinálva, hogy ha valakit lelősz, és a társai meglátják, akkor így nem az van, hogy jaj, izé rajtunk tettek, hanem kiabálják a nevét annak, akit megöltél, meg ilyenek, szóval. Meg hogyha észreveszik, hogy hol vagy, nem csak az van, hogy ott van, hanem ha az asztal mögé bújsz, kiabálják, hogy ó, az asztal mögött bújt te, hogyha nem tudom, az oszlop mögé, az oszlop mögött van. Nyilván ezek nem ilyen nagy trüvály, csak ilyen nagyon finom részletekre is odafigyelnek benne, úgyhogy nagyon, nagyon aprólékosan is, nagy műgonddal készült a második rész, az látszik rajta.
És befejezted?
Be.
Azért kérem, hogy jó a vége? Mármint nem ez a jó kérdés, hanem hogy...
Happy end.
Hogy nem igaz, csak ez sem, hanem hogy élvezted a befejezést?
Szoktad élvezni a játékra, befejezést, Laci?
Ennél a játékra nehéz bármire azt mondani, hogy élvezi az ember, de...
Nem unalmas a befejezés.
Nem, így, pont itt volt Viki, és így nézte, hogy szegény, hogy mikor szólt végre hozzám, mert csak ment a stábista, meg így néztem ki a fejemből, és így próbáltam megszólalni. adott gondolkodni valót. Amúgy, bevallom, szintén én nem vagyok benne biztos, hogy így fejeztem volna be. Nem azért, nincs bajom a végével egyébként. Nagyon, nagyon ütős, nagyon erős, nagyon tetszett. Kicsit nekem olyan, hogy én lehet, hogy egy kicsit kevésbé ilyen reményteli véget adtam volna. Egy túl pozitív lett a vége, én még sötétítettem volna ezen is, de ez lehet, hogy azért, mert az én lelkem fekete, de nagyon erős. Ajánlom tényleg, hogyha valakinek így felkelti ez a téma az érdeklődését, mint hogy én csak így a sztorikat hallottam róla, én nagyon jó szívet tudom ajánlani, így készüljetek föl, aztán hajrá. És még egy utolsó gondolat, csak ha már belekezdtem, akkor ezért nem akartam belekezdeni, hogy tudtam, hogy pofázni fogok folyton, már mikor az ügyetbe kergetem.
Undorító. Ez mégis a podcast arról szól.
Utolsó gondolat, hogy itt is azt hiszem, mint az elsőnél, hogy maga a plot, tehát a cselekmény az bot egyszerű. Ez a keret, ez egy 1000 éves sablon sztori. Most nem lömül le, hogy melyik sablon, mert már az is spoileres lehet, hogyha valaki semmit nem akar tudni róla. Ez egy baszi nagy sablon, aminek közepe táján van egy jó nagy fordulat, ami teker egyet ezen a sablonon, és nagyon érdekes új szint ad neki. És aztán a végén meg ezt lecsapja egy katarzissal. Úgyhogy tényleg ez nekem ilyen érzelmi játék, hogy nem érzed magad, hogy milyen okos fordulatok vannak benne, nem, ez karakter, dráma. Ha egy jó játékmechanikával, az is élvezheti, aki csak a játékmechanika, tehát szereti lopakodni, meg zombit ölni, de hogyha valaki így a sztori miatt játszik, akkor fog igazán működni, hogyha ez a empátiával bele tudja kicsit élni magát, és átadja magát az élménynek, akkor nem fogja kímélni, de nagyon megéri. Én nagyon-nagyon szerettem. Úgyhogy köszönöm még egyszer a lehetőséget.
Na, örülünk, hogy tetszett, meg hogy akkor Vikinek is megérte, mert azért sokat gondolkodott rajta, hogy akkor ez legyen, ne ez legyen, hogy akkor ezt tudod majd élvezni, vagy nem, vagy izé, de akkor ez tök jó, hogy bevált. Azt kérdezném még ezzel kapcsolatban, hogy nem tudom, emlékeztek-e rá, volt egy ilyen Amnézia nevű horrorjáték, szerintem 20 éve, nyilván annak megfelelő grafikával, és az olyan volt, hogy a sötétben játszottam vele, hát egy fél órát rommá idegelt, tehát hogy szétijeszgetett, nagyon féltem, úgyhogy nem is vittem végig, mondom fél órán többet nem játszottam vele. Ezt, hogyha mondjuk sötétben egyedül játszod, ijesztgetős, vagy tényleg inkább drámai?
Inkább drámai, ez nem olyan, mint az Amnézia. Azt nem játszottam el, de láttam videókat, az egy nagyon ijesztő játék volt, ez nem olyan, viszont vannak részek, főleg amikor ilyen fertőzöttekkel teli sötét házakban mész, akkor meg tud ijeszteni. Pont a legijesztőbb szegmest, ha sikerült úgy játszom, hogy egyedül a vaksötétben itt ültem kint, mert egyébként tök sokszor napközben játszottam, úgyhogy a Viki meg a baba itt voltak. Hát egyszer-kétszer majd behugyoztam, mert...
Mert nem akart elmenni WC-re. Ne, te itt az, a gyümölcslevet.
Az is, meg azért előfordul, hogy így rádugranak, mert vannak azok az ilyen stalkernek nevezett ilyen rohadékok, hogy ha van ilyen hallgatózási képességed, és látod, hogy hol vannak az ellenségek, na az így lopakodik, és nem tudod hol van, és így full random rádugrik, és az így éjszaka rosszul tud esni. Meg mindig van az, hogy átmész egy szűkületen, és így sose tudod, hogy most a túloldalon egyébként fejbe fog kólintani egy fertőzött, vagy valami kommandós ember, vagy nem. Tehát nagyon sokszor úgy mész be egy ajtókon, hogy gőzre sincs semmi vár a túloldalon, mert vagy jön egy cutscene, vagy tényleg csak random megtámadnak, úgyhogy nagyon feszült tud lenni. Nem ijesztő, inkább feszült, csak hogy most mi lesz, most mi lesz.
Uh-huh. Sem kiszámítható. Idő, amit játszik, 20 óra, 15, 30?
25 körül van, néztem, mindig úgy követtem, hogy nem is a saját, ja, és egyébként ez könnyebb volt, mint az egy, nehéz fokozaton, most nem ajánlgatta, hogy vegyem könnyebb, nagyon kevés helyen akadtam meg úgy, hogy sokszor neki kellett futni, volt olyan egy bazinai boss fight, de azon kívül nem emlékszem olyan részre, amit nagyon sokat szívtam volna. Aki ilyen profin végigjátsz, annak 25 óra, nekem szerintem olyan, hát 30 körül volt.
Na azért az abban van content, akkor ez
az első pici. Az olyan 10 óra körül volt, plusz a DLC-re mondjuk 12 kb, tehát ez kb. Ráduplázza az első részre. Úgyhogy...
És ki lehet ezt platinázni, mármint van ebben úgy tartalom, hogy még neki visszamenni a játékba a cutscene az utolsó cutscene után?
Ha végtelen időm lenne, nem azonnal, mert kicsit ki kell pihenni. Tehát el tudom kézni, hogy valakinek nincs kedve. Mint a Requiem egy álomért című filmem voltam, hogy nagyon szeretem, de nem akarom többet látni. Elkezdem azt, hogy valaki ezt nem nem megy vissza kiplatkózni, de szerintem mind az első, mind a másik rész vannak egy gyűjtögethető bizbaszok, azokat például, hogyha valami nem lett meg, akkor azért vissza lehet menni, meg mit tudom én, ilyen fejleszgetések, nem tudom, nem néztem meg, hogy milyen achievementek vannak, de lehet, tehát hogy abszolút.
Jó, de itt igazából a sztori a főszál, ugye? Tehát, hogy itt azért az nagyon story heavy, és nem úgy van, mint egy, nem tudom, pókember játéknál, hogy már maga az, hogy lóksz az épületeken, az is poén, és a gyűjtögetés is poén, tehát itt azért erősen story orientált a dolog.
Igen, de amúgy a gameplayben meg az a jó, hogy kicsit úgy az a saját arcodra formálható. Tehát szórakoztatsz azzal, hogy full lopakodni akarsz, és akkor próbálsz nem lebukni, vagy hogy mehetsz ilyen full, ilyen konfrontálósba, vagy akkor mindig mindenhol mindenkit lehentelsz. Volt olyan komplet set, hogy így láttam, hogy rohadt sokan vannak, és nem akartam szöszönni, és átrohantam közöttük, így nem tudom, kétszer beimlődtek, de aztán el tudtam toraszolni egy ajtót. Tehát, hogy full megválasztod, hogy akarsz vele játszani, úgyhogy ha vissza akarsz menni, hogy most akkor én mindenkit megölök ebbe a runba, vagy most mindig csak lopakodni fogok, akkor ennek van egy ilyen replay value is benne. Tehát ugye a gameplay sem utolsó ebben. Story heavy, de lehet bohóckodni vele. És az a jó, hogy annyiféle dolgot lehet craftolni benne, hogy ez alátámasztja, hogy mit tudom én, ha te lopakodsz, akkor ilyen fogsz lövöldözni, mert az csendes, és akkor azt fejleszted föl, meg azt így craftolgatod magadnak, meg ilyen csapdákat csinálsz, mert azokat is lehet, meg füstbombákat, de ha meg konfrontálódni akarsz, akkor meg géppuskát fogsz fejleszteni, meg shotgunt, és akkor mindenkit, meg molotov cocktailt, aztán széthentelsz mindenkit, szóval emiatt szerintem eléggé széles a spektrum, hogy ki milyen játékstílusra rendelkező ember mennyire élvezi, meg mondom replay value, hogy egyszer lopakodok, egyszer meg végigviszem, úgyhogy mindig szétszedek.
Ja, jó van, jó van. Hát akkor köszönjük szépen a beszámolót. Most megcseréltem két témát, mert így most ez akkor a te témád volt, de akkor Juanita az micsoda, Barbie?
Ja, Juanita? Várjál, mert nekem nem mutatja
hát, a csereberét,
de hát ez a szokásos jó kis Todoist. Na, szóval, hát képzeljétek el, hogy volt egy perui, illetve van is még egy perui futár, akit igazoltattak a rendőrök, mert ittas volt, és egyszer csak a táskájából előkapott egy hát 600-800 éves múmiát, akit, mint kiderült, Juanitának nevezett el, és a spirituális barátnőjének tekintette. Na most Juanitában az volt a szép, hogy ő egyébként egy férfi volt valóságban, körülbelül 45 évesen halhatott meg, és 151 centi volt, tehát tényleg egy ilyen kis picike kis múmia volt. Egyébként a hétköznapokban, amikor nem a ridikűjében húrta magával a futár, akkor pedig otthon egy dobozban lakott a tévé mellett, és amúgy ez a múmia az apukájáé volt, de nem tudta azt, hogy az apukája hogy jutott hozzá, úgyhogy ő csak így ilyen kis kabalaként
hordta
magával. 151, de tehát maga, ahogy mumifikálták, az ilyen 100, tehát ő magzatpózban volt.
Jó, tehát akkor akkor milyen nagy? Ez nem fér egy táskába.
Hát ilyen futártáskába szerintem azért belefér.
De miért? Oké, van otthon, kinek nincs otthon emberi maradványa, de hogy miért viszi magával mindenhova? Meg főleg, hogy spirituális, nem pont az a lényeg, hogy akkor nem kell, hogy ott legyen fizikailag a maradványa? Vagy én gondolom
nem
ezt
tudom, lehet, hogy valami nagyon ilyen nehéz nap előtt volt, és vagy nagyon nagy szerencsé.
Hát persze, megint a cipelt egy hullát. Ez most nehéz nap lenne.
És mert hát ugye be is volt bascsizva, tehát, hogy ez egy ilyen halmozottan nehéz nap lehetett, és akkor azt gondolta, hogy Juanitát fölkapja, és magával viszi, és majd ő segít neki.
Be volt bascsizva, Juanita meg be volt balzcsizva, nem?
Ez igen.
Igen, hát Juanita, aki Juan volt egyébként.
Hát ez kemény.
Úgyhogy ez csak egy ilyen kis gyors hír
és
volt.
És mi elvették tőle? Vagy mi?
Persze. A futárt meg a két barátját is letartóztatták.
De miért? Amúgy ez illegális?
Hát igen, és a kulturális minisztériumhoz került Juanita.
De milyen szempontból illegális? Tehát,
melyik részét nem érted? Hogy egy hullát cipelsz magaddal? Hát ez nem annyira oké. akármennyire régi is.
Tehát... De várj, nem lehet ilyen örökségvédelmi szabályt sértett? Most lehet, hogyha egy ősi kardot hordana magában, mondjuk az nem jó, mert ez meg fegyver. Tehát mondjuk egy ősi aranytálat hordana magánál, lehet az is illegális.
Mert, Én azt gondolom, hogy itt maga az emberi mi volt a problémája ennek, ezeknek a perújaknak. Tehát, hogy lehet, hogyha egy mumifikálódott macskát hordasz magaddal, az nem gáz.
De egy, jó, ember, egy mumifikálódott az... ősi macskát...
Na hát igen, az már...
Mi érdekelne, már, hogy mi volt ebben az illegális?
Lehet, hogy megint már a kulturális minisztérium. Nem tudom, tehát ez egy 600-800 éves mumiával rohangászni, nem biztos, hogy annyira klassz dolog.
De legalább nem tolatott bele a kocsijával.
Én ezt értem, hogy nem klassz dolog, de milyen jogcímmel lehet elkobozni ezt, vagy...
Hát ez szerintem olyan, mint hogyha egy munkácsi festménnyel rohangásznál, ami nem a te tulajdonod, akkor ez szintén, tehát az is lehet, hogy valami ásatáson találkozik.
Jó, figyelj, ez egy egészségügyi kérdés, mert érted, hogyha van 800 éven keresztül adod a ükükükükük mamesznak a mumifikálódott testét családról családra megy és öröklődik, akkor a tulajdonilag az oda tartozik. Ugyanúgy, mint ahogy egy elhamvasztott...
Abszolút, de szerintem itt nem erről volt szó.
Na azért, de hogy akkor egészségügyileg, vagy jogilag, mármint tulajdonilag nem volt oké. Na jó van, ezt most nem fogjuk tudni megfejteni, engem nem. Csak így logikailag érdekelne, hogy ezt egy milyen módon lehet lesittelni.
Boncolgatsz, de nem tudom.
De nem tudod a választ.
Igen.
De az örökségvédelemnél ugye azért van, aki beszélget Juanitával továbbra, és nem maradt egyedül.
Én biztos vagyok benne, csak már Juannak szólítja.
Na.
Szerintem ez az ökörségvédelemnél sem lenne utolsó eset. Ezt hamar elővennék.
Brillírozó.
Lehet, hogy kéne nekem egy Xanax, de csak Xanoxunk van.
Oj, micsoda átkötés.
Ugye? Azt a kutya hét.
Akkor most már kevesebbet fog dolgozni, mert most már túl erős itt egy percen belül, úgyhogy visszafogom magam.
Na. Xanox, kockázatok és mellékhatások. 2022-es magyar film. Tegye fel a kezét, aki ismeri vagy hallott róla.
Nem.
Jó.
Én ezt azt hittem, hogy valami szuperhősös, vagy mit tudom én, milyen univerzumos új szuperhős.
Nem. Amúgy lehetne, de...
De nem?
Há, olyan a név.
És igen, de... tudom én, a szorulás a szuper ereje, mert amúgy közben tényleg egy kicsit ilyen gyógyszeres.
Szóval ez az HBO Max-re nemrég felkerült tavalyi film, mint tudjuk, hogy hol hallottam róla, nem fogom kimondani még egyszer. És...
Igen.
És a sztori arról szól, hogy van egy középiskolás srác, éppen érettségi előtt áll, vagyis az érettségi napján kapcsolódunk be az ő életébe, és egy kicsit ilyen, ez a klasszikus, ez a fura gyerek az osztályból, nem aki iskolai lövöldöző lesz, hanem csak kicsit ilyen magának való szorongó gyerek, és pont
az... Azonosulni.
Na mindegy, lehet, elképzelhető.
Mondjad, Zoli, tovább, nem.
És a szorongására szed valami antidepresszívumot, vagy szorongás csökkenőt, ez az a Xanox, ami egy kísérleti szer.
Na, csak gyógyszer.
Igen. És az történik, hogy nem akarok, ezek az elején mondani, nem akarok spoilerek benni, lényeg az, hogy történik valami, és arra lesz figyelmes, hogyha erre a gyógyszerre ő ráiszik pálinkát, akkor visszaugrik a napnak az elejére, amikor bevette az utolsó Xanoxát, tehát egy ilyen kvázi időhurkos sztorival állunk szemben.
Tehát tud egy ilyen quicksave-et nyomni a Xanoxa.
Igen.
Xanoxa.
Igen, quicksave-et, aztán meg quickload-ot. Uh-huh. És...
De csak az utolsó quicksave-re tud visszamenni.
Igen.
Oda... De ez mennyire magyar már, hogy pálinkát kell ráinni, nem? De...
Igen, az itt a pálinka körül van egy-két jó poén. És maradjunk annyiból, hogy lesz motivációja, hogy ezen a napon pont ugráljon kicsit visszafelé. És többet nem is mondanék a sztoriról. Ez egy ilyen kicsit ilyen underground cucc, de ahhoz képest szerintem nagyon-nagyon szórakozható, nagyon ötletes, van benne egy-két ilyen kifejezetten felröhögős poén, és a sztori is egy ilyen könnyedebb hangvételű vígjátékhoz képest megfelelően épkézláb. és még akár ilyen izgalmasabb pontokat is tartogat, mert aztán lehet, hogy bekapcsolódik egy ilyen akciódúsabb szál is ebbe a történetbe. Hát több, mint valószínű.
Erősebb, mint a nagy karácsony.
Igen, igen, abszolút.
Határozottan jó?
Határozottan.
Jó.
Nagy karácsony azért, tehát ez azért is, hogy felhozom a nagy karácsony.
Én igen, ott elbizonytalanodtam az ízlésedben, tehát hogy eddig mondtam a Matyinek, hogy na, Laci mondta ezt a filmet, nézzük meg, és akkor úgy
ott olyan, bizonytalanodtál el, tehát véletlenül se ott,
nem, amikor... Hát olyan 90%-osan eddig bejött, de hogy, tehát a nagy karácsony az egy törés volt a kapcsolatunkban, Zoli, most már így kimondhatom. És ezóta van bennem egy némi ilyen tartás, meg félsz, hogy de most akkor biztos jó lesz ez a film, amit itt a Zoli aj.
Nagyon nem kockáztattok vele egyébként, mert jó. Másfél órás. Azért jó, hogy felhoztad a nagy karácsonyt, mert bizonyos szempontból a szökes ellentéte, nem feltétlenül sztoriban, mert hogy úgy nehéz összenézni, hanem hogy amíg a nagy karácsony egy ilyen abszolút tucat termék, én is azt mondtam, hogy nem voltam oda nagy karácsony, csak szerintem nem, szimplán annyira nem volt szar, de ennyi. Ez egy tök eredeti alkotás. Ugyan látunk csomó időhurkos filmet, de pont azt szerettem benne, hogy úgy nyúlt hozzá, hogy nem úgy, mint az időtlen időkig, ami, bocsánat, idétlen időkig a Groundhog Day nevű klasszikus, ami kb. Lefektette ennek az időhurkos sztoriknak az alapjait. Szóval mindenki azt majmolta, ezért egy picit így csavart ezzel a gyógyszerbeszedős, meg nem mindig csak fixen a napreére ugrós történettel, úgyhogy én tényleg ezt ajánlom mindenkinek. Nem is tudok olyat mondani, aki biztos, hogy egy telepét hányna, úgyhogy no. Hajrá, szórakoztató lepereg. Tudom, hogy Istennek így a star power szokott a legmeggyőzőbb lenni, de nem tudok olyan embert mondani, akit én ismertem volna. Nem a...
IMDB csillagot mondja.
Mi a star power?
Hát, hogy milyen sztárok vannak benne.
Igen.
Igen, én rólam ez a kép él, hogy engem az érdek, hogy ki a főszereplő, vagy
mi? Miért a nagy karácsony jelenés van, hogy ebben benne van
az
Ötvös András, meg a ki a Scherer Péter, akkor de annyi jó színész van, nézzük már, meg a Pokornilia is. Ezt nem mondtam.
De miért ez egy magyar film?
Ez magyar film, azt nem mondtam.
Uram Isten, dehogy nem, ezzel kezdted.
Akkor lehet azért, akkor még nem figyeltem.
Szóval ez egy magyar film. Sok fiatal ember van benne, és Baranyi Gábor Benő rendezte, akinek szerintem ez kb. Ilyen első filmes próbálkozása, vagy nem, lehet, hogy nem első filmes, de hogy...
Lehet, hogy akkor olyan fiatal, hogy még be se nőtt a feje lágya.
Hű. Gyerekek, amúgy az almafa virágát, azt nagyon meg kéne nézni.
Az mi?
Amiről majdnem beszélgettünk.
Amiről majdnem eljött a rendezőhölgy, és beszélgettünk, csak aztán...
ja, aztán eltűnt.
Aztán eltűnt az étel.
Lehet, hogy meghallgatta egy-két adásunkat.
Igen, szerintem belehallgatott, hogy mi ez, és akkor...
Na jó, nem, szerintem arról van szó, hogy úgy írtatok neki vissza, hogy mi nem vállalunk semmilyen fajta felszopást, hanem őszintén gyalázkodunk
hakaka. Igen, és valószínűleg ott volt a baj. De hogy értető legyen, az Almafa virága című film rendezője ráírtak túlsúfnira, és tökre látszott, hogy egy ilyen tucat e-mailt írt, igen, tehát, hogy nem egy ilyen, hogy akkor ő most tényleg belehallgatott volna az adásunkba, és ez alapján úgy gondolta, hogy mi majd nívósan tudunk beszélgetni alkotásáról, és akkor nyilván Isti teljesen kiakadt, hogy mi ez a szar, Laciba volt némi...
Mi? Én nem? Én csak mondtam, hogy ezzel nem vagyok hajlandó foglalkozni. Jó, ez teljesen arra, más. Igaz,
teljesen más, igen. És akkor jöttem én, akinek fölcsillant a szeme, hogy hát ez akár menő dolog is lehet, de mindegy, egy 5 üzenetváltás után annyiban maradt a dolog, úgyhogy azóta se tudom, hogy mit szúrhattam el, vagy mi az, ami nem jött be, de azóta is izgat a film, mert tehát, hogy majd szóljatok már, hogyha valami streamingre felkerül, mert moziba ezért pénzt nem adnék, de hogy...
az kellemetlen, amikor a trailer is gagyi, tehát olyan azért ritkán van.
Tehát megmondjuk őszintén, ugye amikor maga ez a film följött, akkor megnéztük a trailert, és én próbáltam ez az örök optimista lenni, hogy de jó lesz ez a gyerekek, mert van benne egy kecskeméti színész is, mert aki itt a színházban játszik, és hát ez
ugye a Star Power nálad is?
Igen, igen, igazi kis vitrínás fickó amúgy, és benne volt, de hát maga a bemutató, te mit öklözöl is itt? Hogy áll a cerka, vagy mi van? Na, és... és volt bennem egy ilyen hit, hogy lehet, hogy ez nem rossz, de tényleg a bemutató, na mindegy, úgyhogy
nem magyarázd a bizonyítványt, próbáltad, van, hogy hát, ha mégis jó, már megkeresett
igen,
minket.
De meg akartam téged. Volna szeretni ezt az alkotást, de még nem tudom. Na mindegy, szóval szóljatok, ha fölkerül már valahova, mert megnézzük, meg egyébként ez a filmajánló is tetszett, úgyhogy ezt lehet, hogy majd megnézzük.
Tényleg jó szívvel ajánlom. És csak, hogy mennyire nem voltak benne számok. Ja, és a rendezőnek tényleg ez az első ilyen egész estés rendezése. Tehát, hogy azért azt kell, hogy mondjam, ez egy ilyen első filmes rendezőnek egy ilyen erős kezdés, abszolút. És a legismertebb arc az nekem a Vasár Évjén volt, aki egy félperces kameója van benne, és néz, hogy na, azt és akkor mikit kérdeztem, az nem valami híres nő, mert mintha már láttam volna valami cikkbe, és akkor mondta, hogy de az a Vasvári Vivien, meg a Vilmányi Bennettnek van még egy szintén ilyen 30 másodperces kameója, aki a Terápia harmadik évadából lett ismerős a szélesebb közönségnek. Úgyhogy Zanox, HBO Max, hajrá, pattintsátok be.
Jó, szuper, köszönjük szépen. Én egy kis kütyű témát hoztam.
Mit két vettél? Dolgot.
Semmit nem vettem. Ja, de az egyiket azt vettem, akkor kezdem azzal, amikor nem vettem semmit. Meséltem szerintem nektek, nem biztos, hogy adásban, hogy kaptam kölcsön egyik kollégámtól egy iPad Pro-t.
Most szóltad el magadat, ki akarjátok rúgni, vagy mi van?
Vagy lehet, hogy engem akarnak kirúgni, nem? Ja, valamelyik a kettő közül, egyébként egyik se. iPad Air-t kaptam egyébként billentyűzettel, nem is Pro-t. És azért kértem kölcsön, egyrészt mert ő ment nyaralni, és mondta, hogy nem fogja vinni, és nem fogja használni, úgyhogy nagyon kedves volt, és kölcsön adta ingyen és bérmentve, szuper volt. És ki szerettem volna próbálni, hogy milyen dolgozni egy iPad-en. Tudjátok, én alapvetően laptopról dolgozom, és hogy milyen az, amikor, tehát 2023-ban milyen az, amikor egy iPad OS-en kell megoldani a napi tevékenységeket. Ugye ezt már sokszor elmondtam, és most is fontos információ, hogy én nem fejlesztek már, nem írok kódot. Tehát ilyen olyan koordinációs, menedzseri, számla, egy ügyfélegyeztetés, stb. Tehát ilyen dolgokat végzek, hogy akár még alkalmas is lehetett, vagy lett volna, és akkor a tapasztalatokról szeretnék most röviden beszámolni. Egyrészt, amire, majd mondom, hogy amire nagyon jó, és aztán mondom, hogy mire nagyon nem jó, amire nagyon jó, hogy amikor elmélyült, fókuszált munkát szeretnél végezni, akkor nagyon jól tartja a fókuszt, mert nem nagyon tudsz ugrálni az ablakok között. Persze tudsz, ugyanúgy van alt-tab, meg vagy command-tab, meg mindenféle, de amikor van egy screened, akár 11, akár 13 col, az így tartja a figyelmet. És tök jó, amikor egy dokumentumot írtam, akkor nem az volt, hogy jött mindenfajta ilyen villanás, olyan izé. Persze ezt nyilvánvalóan laptopon is meg lehet nézni, meg ki lehet tiltani, meg lehet oldani, de ott mindig az volt, hogy akkor a Slack-en láttam a piros izét, és nem akartam kikapcsolni, mert a Slack-t azt így fontosnak tartom, hogy tartsam a kapcsolatot a különböző projektjeimen szereplő és dolgozó és alkotó fejlesztőkkel, analisztokkal, stb. És így viszont nehéz tartani a fókusz, nagyon sok a context switch, az ide-oda ugrálás, egyebek. Erről majd egyébként szeretnék hosszabban is beszámolni majd egy-két hét múlva, mert olvasok kell Newporttól, most nem néztem utána, de egy elmélyült munka című könyvet, ami nagyon jónak ígérkezik, inkább ez egyharmadánál tartok, és tök jó dolgokat mond, zárójel bezárva, erről majd külön beszélünk. Lényeg, hogy ez fontos, hogy mai kultúrában és a mai munka világában tudjunk fókuszt tartani, és ebben segít például az iPad, vagy bármi olyan eszköz, ahol a alkalmazás váltások azok nem triviálisak, vagy nem ennyire magától értetődőek. Úgyhogy erre tök jó volt. Nagyon élveztem azt, hogyha levettem, ugye egy pillanat alatt le lehet venni a billentyűzetről magát az eszközt, és akkor ceruzával tudsz rajta írni, meg tudsz ráírni. Csodálatos volt, tehát jegyzetelni kellett, akkor nem kellett feltétlenül csak billentyűzettel, hanem tudtam rajzolni, meg tudtam osztani, ugyanúgy lehet rajta teamsezni, webexezni, és ugyanúgy meg tudod osztani a screenedet, tehát tudsz rajzolni real-time, ami kellemetlen, hogyha mondjuk akkor jön egy notification, akkor azt is megosztja. Tehát hogyha éppen írta, hogy írja, nem tudom, állatorvos, hogy mehetsz a kutyáért, mert nem tudom én, beadta neki az orvosságot, akkor nem az állatorvos, mert hülyeséget mondok, mert a kutya kozmetikus mondjuk, hogy kivakarta a kakiból és levágta a szőrét, akkor az ott látszik a screenen. De mindegy, ezek mindig minden a jó dolgok, és akkor ami nagyon kellemetlen, ugye vannak olyan munkák, ahol kell a több ablak. Tehát tudom én, egy ajánlatot készítesz, vagy egy ajánlatkérőt olvasol át, és közben arra vonatkozóan készítesz anyagot, és CV-ket nézel, meg skilleket nézel össze, meccsel, nem meccsel, készítesz egy agendát. Teljesen alkalmatlan. Tehát olyan szinten alkalmatlan erre a típusú munkára, hogy konkrétan voltak olyan napszakok, amikor úgy volt, hogy nekiálltam erre, mondjuk egy hétig volt nálam, kicsit több, mint egy hétig, és volt olyan nap, amikor úgy álltam neki a napnak, hogy ma csak az iPadről fog dolgozni, és mondjuk, nem tudom, délután 2-kor jött egy ilyen munka, próbálkoztam 4-3-ig megoldani valami értelmes módszerrel, és full dühösen, full felingerelve beültem a laptop elé, és megcsináltam laptopról egy óra alatt, míg iPad-ről nem lehetett volna megcsinálni. Szóval ma 2023-ban ott tart az iPad Air per Pro billentyűzettel, hogy nagyon sok munkára alkalmas, szerintem irodai munkára egy csomó mindenre, nagy százalékban alkalmas, viszont hogyha valamire nem az, akkor arra nagyon nem. És nem nagyon lehet normálisan olyan use case-t kitalálni, vagy olyan adott use case-ekre olyan megoldást kitalálni, amiben tudja hozni az elvárt megoldási szintet, vagy ja, azt hiszem, hogy így kerek. Úgyhogy tetszett. Az az igazság, hogy tetszett, de még nem vagyunk ott, ahol lennünk kellene ahhoz, hogy egy iPad-ről lehessen dolgozni. Ez az egyik, ezt ugye nem vettem, ezt csak kipróbáltam, és akkor másik, az rövidebb téma lesz, az az Aquara G2 hát, azt kipróbáltuk így az egyik szomszédnál. Ez egy kamera, ami egy beltéren működik, sima USB-n, hát hogy milyen mikro USB van talán, és konnektorral működik, és 1080p-ben veszi a lakást, 140 fokos belátási vagy látószöggel, tehát egészen széles a látószöge, és tud mindenfajta riasztást, meg egyebeket csinálni, HomeKit kompatibilis, tehát nekünk tök jól működik HomePoddal, azt tudja, hogyha egyikünk sincs itthon Csenóri semén, akkor streamel, de csak akkor, hogyha egyikünk sincs itthon, akkor streamel, és iCloud-ba fel is tölti a mentett videót, és meg tudjuk nézni egyrészt, hogy a kutya mit ólálkodik, és mit művel, és hogyha valamit huncutkodik, akkor rá is tudunk szólni konkrétan a kamerán keresztül, meg halljuk, hogyha ugat, meg tehát hang oda-vissza működik. És mindez, én teljesen döbbentem, hogy 20-21 ezer forintért elérhető. Tehát nem az elképesztő összeg. Ráadásul, akik tudják azt, vagy néztek már ilyen HomeKit kompatibilis eszközöket, amik így az Apple-nek a rendszerével működnek natívan, azok tudják, hogy ezek az eszközök egy picivel azért drágábbak, mint az átlagos mondjuk Google-lel, meg az Amazonnal működő hasonló termékek, és ehhez képest mondom, ez a 21-2 ezer forint, nem mondom, hogy olcsó, vagy ez kevés pénz, de maga a használati értékhez képest szerintem ez teljesen baráti ár. Úgyhogy most az van, hogyha mind a ketten elmegyünk itthonról, akkor tudjuk nézni a nappalinkat, meg majd még egyet szerzünk be, és akkor ide a dolgozóba is fogunk tenni.
Ez ennél a kameránál nem tudom, hogy annál érhető info a ilyen IT biztonsági kérdésekről, mert sok ilyen otthon ilyen babyőrnél, meg mindenféle figyelőkameráknál az ilyen sarokpontja az szokott lenni, hogy nagyon könnyen megtörhető, és akkor kukkolhatják a nappalidat, hogy esetleg ez ebben is van valami biztosítéka?
Őszintén szerintem nincs, és valószínűleg ez, nem is tudom, hogy az Aquara az milyen cég, szerintem amúgy kínai, úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek semmilyen biztosíték nincs, és hogyha valaki ettől tart, akkor nem is tudom, hogy milyen gyártót lehetne csinálni, vagy nem csinálni, hanem alkalmazni, mert valamilyen formában mindegyik gyártónál lesz kínai chip, és hogyha már van kínai chip benne, akkor azon már lehet egy olyan backdoor, amivel kapcsolatban hagyan akarják, ki tudják használni ezt a lyukat. A kérdés teljesen jogos. A location-t nyilvánvalóan nem engedélyezzük, és nem is abból használjuk, ahonnan ők ezt elérnék. De nyilvánvalóan ez egy hülyeség, tehát ettől ők még be fognak tudni jönni. Annyi, hogy a routeren a befele jövő forgalomra le van tiltva, de egyébként ezt is meg lehetne oldani, hogy átjátsszák. Hát a fene tudja, mert hogyha belülről nyit egy kifele connection-t, akkor ez már rögtön ki van játszva egy reverse shell-el, de mindegy, most nem menjünk bele, megoldható, de hogyha ennyire félünk ettől, akkor a többi eszköztől is félhetnénk, és...
Én nem is erre gondoltam, csak sokkal bánálnál tényleg valahogy kb. Egy középiskolás, egy 5 perc húlizása meg tudja törni. Most amit mondtál a reverse-sel, az már, ha már ilyeneket kell csinálni, hogy ez kukkolhassák a nappalidat, az már azért jó, mert nem kell tökéletesnek lennie, csak annyira jó védelemnek, hogy már ne érje meg így random nézegetni. Most nyilván az, hogy valakinek random megnézik a nappaliát, az nem biztos, hogy ilyen nagy workaroundokat meg fog érni bárkinek, csak tényleg annyi, hogy ne legyen az, hogy nem tudom, beírsz Google-ba két szót, aztán utána már tudod is nézegetni.
Ja, random olyan nincs. Azt azért ez is tudja. Szintén nem tudom, hogy még mennyivel többet. Meg azt is gondolom, hogy hiába vagyunk itthon, és le van tiltva a stream, hogyha valaki nagyon akarja, akkor ezt fölül tudja írni, hogyha megtöri a rendszert nyilvánvalóan. Mert a kamera nincs ilyenkor eltakarva. A legjobb megoldás az lenne, hogyha fizikailag le lenne takarva akkor, amikor itthon vagyunk, de az nem a 20 000 forintos kategória. Uh-huh. Nem is tudom, hogy van-e ilyen, de biztos van. Csak... Úgyhogy tényleg az egész mögött nem is az van, hogy, mert ugye van riasztórendszerünk, tehát hogy ez nem ilyen szempontból biztonsági a dolog, hanem szeretnénk a kutyát kukkolni addig, amíg még kis hülye és mindenféle dolgot csinál, meg felborítja a növényt, meg ilyesmi, és szeretnénk látni, hogy nehogy kárt tegyen akár magában, akár másban, amíg tanulgatja az egyedül létet. Hát egész egyszerűen ennyi. Úgyhogy ez ajánlották is, mint a szomszédok, nekünk egyelőre be is vált, ez pár napja használjuk, meglátjuk, hogy még mire lyukadunk ki. Léci, ne törjétek meg. Na jól van. És akkor mehetünk a rovatokra?
Mehetünk a rovatokra. Ugye most így kettő kisebb dolgot hoztam, mert mind a kettő így a múlt héten lett belengetve. Az egyik még ez a, amit azt te kérdezted, Isti, hogy van pontosan ez, hogyha behajlítod a kisujjadat, akkor húzza magával a gyűrűsujjadat is, ott egy picit megnézegettem. Ezt nem akarom túlságosan elnyújtani. Amúgy részben igazad volt azzal, hogy a beidegzésnek is köze van, mert ugye közös motoros idegből kapnak ágakat, úgyhogy azt is lehet kondicionálni az agyarat, hogy minél függetlenebbül tud mozgatni, főleg az zongora művészek szoktak ezzel élni, de van egy ilyen egyszerűbb oka is, hogy az ujjainkat hajlító izmok, azok főként egy izom, vagyis kettő nagyobb izom, és a mutatóujjunkhoz megy egy szinte teljesen, ez is abból az úgynevezett flexor, illetve extensor izomból fut oda egy ín, csak a mutatóujjnak egy viszonylag különálló ína van, másik három ujjnak meg egy elég hosszan közösen futó ína van, tehát hogyha meghúzza, ugyanaz az izom ugye meghúzza azt az ínt, amelyik a gyűrűs ujjadat hajlítgatná be, akkor előbb-utóbb ugye ez hatásra lesz a kis ujjadra is, és fordítva, úgyhogy egy kicsit ilyen architekturális oka is van. A másik, amit Barbie kérdezett, hogy miért van a macskáknak 9 élete, meg hogy miért változik ez kultúránként, erre azóta lett a tippetek.
Ja, én már is felejtettem.
Hogy...
ezt föltettem kérdésnek, de az Isti, ahogy hajlítgatta a kis ujját, szerintem ő is elfelejtette.
Nem, én nem a kisujjamat hajlítgattam, hanem Laci mondta, hogy az utolsó három ujjadnak közös inja van egy, vagy ina van egy részen, de én észrevettem, hogy ha a középsőt hajlítod, akkor a gyűrű is hajlik. És hogy ez mennyire kemény, ezt eddig nem vettem észre.
Igen, úgyhogy valóban lehet. Mindenki bolondozzon a kezével. De a...
Átérve a... Sokan csinálják, ne aggódj. Igen, macskák?
Átérve a cicákra, nagyon pontos eredetet sajnos nem találtam, viszont van így is egy-két érdekes dolog. Az eredete az biztos, hogy nagyon régre nyúlik vissza, mert már egy ilyen, ez most kb. Szó szerint is érthető ezer éves angol közmondás is már azt mondja, hogy a macskának 9 élete van, hogy 3-ban játszik, 3-ban csavarog, és 3-ban otthon maradt. Az angolul jobban hangzik, hogy for 3 he plays, for 3 he strays, and for the last 3 he stays. És hogyha dátumot is akarunk rendelni valamihez, akkor az első ilyen rögzített megjelenés ennek, legalábbis az egyik első, mert lehet, hogy aztán valaki előtt tudna tudni egy még régebbit, az 1597-ben már Shakespeare is megemlítette a Rómeó és Júliában, hogy a cicáknak 9 élete van. Azt valószínűsítik egyébként, hogy ez a macskamánia, ez ugye az egyiptomiaktól ered, mert ott nagy szentállatként tisztelték, és ott volt egy istenség, a ebből most nagyon, a leírtomi istenekben nagyon pontotlan, mert hogyha itt most valami nem teljesen így van, mert csak egy cikkben olvastam erről, akkor nyugodtan ki lehet javítani, én vállalom, hogy most ez lehet, hogy pontotlan lesz, de a lényeg az, hogy van ez az Atum-Ra nevű napisten, aki ilyen macska formát tudott felvenni, hogy járhassa az alvilágot, és ő adott életet 8 másik istennek, tehát hogyha összeadjuk a 8 plusz 1-et, akkor az 9 plusz macska alak, tehát lehet, hogy innen Egyiptomból ered, plusz az is segített, hogy a 9 az nagyon sok kultúrában egy mitikus szám, ami a teljességet szimbolizálja, úgyhogy ez megint csak ráteti lapáttal, hogy szeretjük a cicákat, meg a 9 az egy majkus szám, akkor legyen 9 életük, és pont ezért általában a különböző országok hozzáigazították a saját legnemesebb számukhoz. A spanyoloknál ugye 7 élete van a macskáknak a hiedelem szerint, az is egy ilyen jó szerencsét hozó májukus szám, mert a macskákat nagyon szerencsésnek tartják, hát ugye nagy zuhanásokat túlélnek, meg ilyen kis higanytestükkel kitérnek mindenféle veszedelem elő, hogyha szerencséjük van. És arab országokban pedig 6 életük van szintén hasonlókokból, hogy ez egy ilyen szerencsés számát tekintett ott. Úgyhogy valami ilyesmi. Engem meglepett, hogy ennyire régi. Én azt hittem, hogy ez ami új keletű, valami meséből, vagy valami ilyesmiből ered.
Engem meg az lepett meg, hogy a magyarok azért eléggé rá vannak pörögve a 7-esre, meg a 3-asra, mint szerencsésszám. Érdekes, hogy ezt a 9-et, tehát nekünk azért a 9 az nem egy ilyen kultikus szerencsésszámunk. Ezt valahonnan lopikáztuk szerintem. Mert csak.
Szolgai módon átvettük a nyugati macska életpropagandát a 9 élete.
Brüsszelből? Ronaldo.
Brüsszeli macska propaganda.
Az öreg Ronaldo, a dagat Ronaldo is 9-es, az se véletlen.
Mert ő is macska.
Ő is macska. Egyébként most közben rákerestem, hogy ez az Atum-Ra, ezt nem pontosan értettem, hogy micsoda, és képzeljétek el, hogy az van, hogy ez az Amon-Ra az ugyanaz, mert hogy itt összeolvadtak Egyiptomban ezek az istenek történetük során, és a Hórus, az Atum, meg az Amon, amikor összeolvadtak, ez mind Rének vagy Rának a, hogy ugyanazt az istent jelentik. És mert azt gondoltam, hogy ez az Atum-Ra, amit olvast, ez lehet, hogy angolul így hívják, de hogy Magyarországon, vagy magyarul Amon-Ra, de nem, ez Magyarországon is van ilyen is, olyan is, ez ugyanannak az entitásnak a neve, csak többféle formában jelenítik meg.
Igen, az ősi mitológiáknál, mint ami az ilyen viking mitológiánál is, ugye sok minden is szájhagyomány útján terjedt, aztán így mutálódott az idők során. Nyilván az egyébként meg se írtak le mindent, aztán hol így, hol úgy maradt meg. Úgyhogy nem lep meg, hogy egy kicsit így morfolódott.
Ja.
Na és akkor dilemmázzunk. Lehet volna egy dilemmám, de most hoztam egy kicsit komolyabbat. Hogy is mondjam, nem teljesen saját kútfőből, inspirálódtam, de aki ért, érti...
Magyarország.hu vagy wiki?
Nem, aki ért, érti, aki nem, ezt most nem fogom kifejteni, hogy honnan inspirálódtam. Ha úgy alakulna a helyzet, hogy tényleg ugye az éhhalál kerülgetés nincs más megoldás, és nem kéne megöltök senkit, akkor ennétek emberhúst.
Jézusom, és ezt személyesen inspirálódtál?
Nem mondtam, hogy személyesen, nem az volt, hogy nem volt itt honkaja.
Nem. Se gondolkodta.
És most tényleg úgy, mint volt az a...
csülkét, hogy...
Tudjátok, volt az a legkultikusabb ilyen eset, hogy repülőgép szerencsétlenséget átélt foci csapat is, ahol igen. Ugye a túlélés érdekében ugye nem ölték meg egymást, hanem a repülő lezuhanása során meg elhunytakat hát voltak kénytelenek megenni. És egy ilyen helyzetben ti például képesek lennétek-e a túlélés érdekében?
Szerintem ezt nehéz megvitatni, mármint
így megítélni. Tehát ez az, amit nem tudsz szerintem előre megmondani, hogy a túlélésért folytatott ösztön, az mennyire erős bennünk, mert most így azt mondod, hogy nem, aztán lehet, hogy eltelik 3 hét, és azt mondod, hogy szarok rá most már bármit, és bárkit megeszek, ha él, ha nem. Tehát nem tudom. Ezt lesz lehet, hogy nem fogom tudni megválaszolni, vagy csak azt mondom udvariasan, hogy nem, de nem tudom, hogy az a helyzet, hogy az ember már halálán van, az mit hoz ki az emberből. Nem tudom.
Én szerintem ennék. De nem azért, mert szívesen vagy ilyesmi, hanem egész egyszerűen azt gondolom racionálisan, hogy lenne az az életösztön, ami... Tehát mondjuk te fölteszem azt a kérdést, hogy fixen tudod, hogy egy hónap múlva megmentenek. Kicsit bonyolítva a helyzetet. És nincs semmilyen kaja, csak emberhús, és nem tudod magad, tehát növény sincs semmi, tehát hogy tényleg csak az van, nem tudod kihúzni, akkor én majdnem biztosra mondanám, hogy ennék. Szerintem. De... Vagy értitek, miért mondom, mert akkor látod azt a célt, hogy ez egy reálisan befutható, addig kell túlélni típusú döntést jelent.
Igen, és így akkor jön a felmentés, mert nyilván, jó mondjuk, persze az éhhalál küszöbén már lehet, hogy kicsit átértékel a dolgokat, de hogyha nem tudod, hogy most akkor holnap jön neked, de lehet, hogy holnap már megmentenek, akkor nyilván az ember kivár, amíg tud. Nyilván én sem szívesen élnék ezzel a lehetőséggel, de meg nyilván, hál' Istennek nem voltam ilyen helyzetben, és bízom benne, hogy nem is leszek, de én is azt gondolom, hogy ezt ilyen pragmatikusan fognám fel, hogy ha tényleg nincs más módja, akkor a túlélés érdekében valószínűleg képes lennék, meg hajlandó lennék rá. De nem jó kedvemben, meg kérdés az, hogy ez így ellenérzést le tudod győzni magadban, vagy milyen könnyen győzöd le magadban. Mondjuk, amikor egy ilyen sanyargató éjség küszöbén lehet, hogy ez megy az embernek.
Fú, nem nehéz ebbe belegondolni, jó kis dilemma. Ja, szerintem így. Szóval, Barbi, te csak így mondtál egy ilyen gesztusértékű nemet, te így inkább ilyen halnál.
Én most ezt gondolom, de azért mondom, hogy remélem, hogy soha nem fog érinteni ez a probléma, de alaphelyzetben most én azt gondolom magamról, hogy lehet, hogy a túlélésért folytatott harcot hamarabb feladnám, mint hogy embert húst tegyek. Ennyi.
Ugye az embernek is van olyan, hogy magadat nem tudod megfojtani, mármint meg tudod, vízben mondjuk, de úgy, hogy nem veszel levegőt, úgy nem tudod magad megfojtani.
Milyen édes témánk van.
De ezt most csak azért mondom, hogy az életösztön az elég kemény azért az emberben.
Ja, tehát, persze.
Én emiatt gondolom azt, hogy valószínűleg azért inkább ennék minden. Na jó van, ezt szerintem kiveséztük, vagy van még gondolatotok?
Nem, haladjunk. Nem akarok erről többet beszélni.
Valami szeretnézek a kemény kérdéseket.
beszélsz tök másról, várjuk, hogy Szent Györgyivel mi újság van. Úgyis a hallgatók sokan kérdezték, hogy mi újság Szent Györgyivel.
Igen,
mert... Csak megtudjátok.
Hú, kujon volt?
Igen, kutakodtam. Ugye, hát többnyire, amikor tesó témába kutakszom, akkor egyszer csak így a szemem elé kerül egy ilyesmi téma, és akkor azt mondom, hogy akkor most nem tesózunk, hanem csak simán Szent Györgyinek az élete volt annyira izgalmas, hogy beszéljek róla. És ugye úgy nincs is úgy túl spilázva az öreg, ugye annyit tudtunk róla, hogy legalábbis ami így szerintem a köztudatban van, hogy C-vitamin, Nobel-díj, meg édes kis öreg ember. Tehát kb. Szerintem ez az, amit így a... Meg paprika. Tehát ezeket
pont ezt akartam.
Tehát ezek így megvannak sarkalatosan, és akkor ennyi, és tök menő, meg büszkék vagyunk Szent Györgyire, és ennyike. Na most hát Szent Györgyénél egy sokkal izgalmasabb bácsika volt, aki...
Bácsika? Hát, hú, na. 70 évesen született, vagy mi?
Nem, jó, hát nyilván gyerekként nem volt még bácsika, de nekem valahogy a fejemben mindig ez a kicsit ez a kócos vén ember van.
Én nem láttam róla fiatalkori képet, csak tényleg ez a, ez a mosolyogos bácsi kép.
Amit linkeltem, és egyébként ez egy diványos cikk, tehát nem egy tudományos, de elolvastam több oldalt is ezzel kapcsolatban, Wikipédiát, meg minden ilyen
figyelni. Több divány oldalt elolvastam.
Nem Blikrúst, meg NLC Café, meg ilyeneket. Nem, tehát, hogy, de ez annyira jól összefoglalja, és egyébként ebbe tök jó, tehát elég valid dolgok vannak, hogy ez az elsődleges forrásom. Na, hát ugye van ez a közhely, hogy a nagy zsenik, azok többnyire rossz tanulók voltak, és ez Szent Györgyire is igaz volt. A gimibe járt, és nem igazán volt egy nagy tehetség, és anyai nagybátyja Lenhossék Mihály, aki pedig hát a Budapesti Egyetem anatómiai tanszékének volt az igazgatója, hát nem volt elpöttyenve, hogy Albertke, hát ilyen kis lúzerke, és akkor még... Igen, és akkor még közölte is vele, hogy hát ő amúgy az orvostudomány iránt érdeklődik, és hát a kedves nagybácsi közölte, hogy nem léphet az orvosi pályára, mert hogy szégyent hozna a család nevére, és biztos Albertben volt egy ilyen bizonyítási vágy, kitűnőre érettségizett, és akkor ekkor azt mondta a nagybácsi, hogy jó, mehetsz az orvosi tudomány felé, viszont előírta neki, hogy az első kutatási területének a végbélnek kellett, hogy legyen. Szent Györgyi később úgy is nyilatkozott, hogy nagybátyám miatt a rosszabbik végén kezdtem a tudományt. És egyébként tényleg az első cikke az a végbélhámról is született.
Ezeket meglepően érdekes.
Valószínűleg, tehát teljesítette a nagybácsi kérését, aztán elkezdett a szemmel foglalkozni, aztán rájött, hogy neki ez az anatómia annyira nem bejövős, őt az élet érdekli jobban, elment dolgozni az élettani intézetben, ahol kemény egy évet töltötte, de hát azért, mert ugye jött az első világháború, és katonaorvosként szolgált ott, és már a vége fele eléggé rottyom volt, úgyhogy belelőtt a saját karjába, hogy kórházba kerülhessen, és vége legyen.
Ezért nem akart menni? Nem akart?
De volt, csak egyszerűen már rottyom volt, és akkor inkább belelőtt a karjába.
De milyen jó, hogyha ezt nem ilyen random baka csinálja, hanem orvos, mert tudja, hogy hova kell lőni, hogy egyébként ilyen maradandó károsodást ne okozzon.
Igen, tehát valószínűleg igen. És akkor lábadozott, folytatta az orvosi tanulmányait, és 1917-ben feleségül vette Demi Kornéliát, aki egyébként teniszbajnoknő volt, és a postaügyi miniszternek a lánya. Állítólag ez
volt ilyen, hogy postaügyi miniszter?
Figyelj, akkor nem is álltak még sorba a postán órákat? Meg nem zártak be, amikor tél volt?
De nem is árultak sorsjegyet.
Meg csokit. Igen.
Egyébként lehet, hogy szerintem ott indult el valami romlás, amikor elkezdtek ilyen szarságokat árulni.
Mert előtte ezek a posta olyan megbízható volt, hogy ihaj.
Hát amikor még a kis holló volt a logóján, akkor még szerintem jobb volt. Na mindegy, régen minden jó volt. Újra csak a gazdák,
hogy okosamba láttam.
Hát mert ennyire fiatal a kis takony vagy még.
Ez az parasz, Zoli.
Na, szóval elvette Kornéliát, akinek az apukája azt mondta, hogy hát csak akkor veheti el a lányát.
Ha végbe lett tanulmányozza.
Hogyha Kornélia tovább tanul. Hát nem tanul tovább, mert a szaporodás fontosabb volt neki. 1918-ban meg is született a kislányuk, Nelly.
Akkor szerintem nem csak a végbél felé nyitott az úr.
Bizony, szerintem megnézett ott más nyílásokat is. És egyébként ő volt Szent Györgyinek az első és egyetlen gyermeke. Aztán a háború után Hamburgban vállalt kutatómunkát, itt nagyon-nagyon rossz körülmények között éltek, még éhezett is. Aztán 1930-ban visszajöttek Magyarországra, és Szegeden folytatta a kutatói és orvosi tevékenységét, és ekkor kezdte el a C-vitamint kutatni, mint az állat, és ez egy általa mesélt sztori, ez a paprikás cucc, mert hogy állítólag vacsorára volt paprikasaláta, és nem ízlett neki, és kitalálta azt, hogy hát nekem ezt most be kell vinnem a kutatóba, vagy mi az laboratóriumba megvizsgálni, hogy mennyi C-vitamin van benne, azért nem eszem csak meg. És akkor bevitte, és hogy hoppá, hát ebben tényleg mennyi C-vitamin van, már nézzenek oda.
De ki tudja, hogy ez helyődeki futás volt, mert lehet, hogy bőnrosszó főzött, az már vitte a fasírtokat, meg a trumpli főzelékben nem volt.
Igen, úgyhogy na ez, ami 1937-ben meghozta neki amúgy a Nobel-díjat. Amúgy egy részletesebben olvasgattam, rengeteg vesét is piszkált, ugyanezért a C-vitamin cuccért, tehát iszonyat mennyiség, valami vágóhíd a bizniszát, meg mit tudom én, szóval eléggé rá volt kattanva erre a C-vitaminra. De hát, na. Tehát múlt az idő, hát a házasságuk véget ért Kornéliával, mert hogy hát rájött, hogy ő a saját neméhez vonzódik, már mint az asszony.
Gyereke.
Úgyhogy... A Szent Györgyi Rossz Geller.
Igen, de egyébként Szent Györgyi azt mondta rá, hogy ez csak hormon probléma. Tehát, hogy akkor ez nem volt még ilyen...
Szedjél a C-vit, amit azt elmúlt.
Jaj, de aljás vagy. És hát ekkor tehát éppen amerikai útjukat költötték, ahonnan már az asszonyka nem is tért vissza, hanem egy özvegy asszonnyal alapított építési vállalkozást. És...
Hoppa, sugármami.
Igen, tehát hogy ő már ott maradt kint. Hát a Szent Györgyi hazajött Szegedre, eközben egyébként ő teniszezett, röplabdázott, vitorlázó repülőzött, úszott, kajakozott.
Persze, hogy nem volt példa semmire, hogyha ilyeneket nyomatott.
Hát nem. És egyébként még ez állítólag még 91 évesen is hátra szaltott, tudott ugrani a vízbe, ami azért elég kemény, mert én szerintem soha életemben nem tudtam. És
a víz alatt én is tudok.
Mondjuk az igaz. Igen. Na, szóval elvált Kornéliától, viszont hát azért olyan sokat nem kellett várni az új szerelemre. 1941-ben feleségül vette a borbíró Mártát, akinek szintén ez volt a második házassága. Ott voltak már Pujedlik, de jól megvoltak így együtt. Közben kitört ugye a második világháború, Adolf Hitler személyesen adta ki Szent Györgyi ellen az elfogatási parancsot, rövid időre a gestapó fogságába is került, de ki tudott szökni onnan, és szépen elbújkálta a háborút.
De várjál, a Dolf bácsi az miért pikkelt rá? Így külön?
Hát, nem tudom, azt megmondom őszintén, azt nem olvastam, hogy zsidó lett volna.
Pedig biztos, hogy az volt.
Pedig hát most, valószínűleg az
de még
volt,
ha igen. Az is volt, hogy miért pont Hitler személyesen?
Hát mert hogy Nobel-díjas volt, gondolom, és akkor ez piszkálta az órát. Na, már Isti már googlizza, hogy Szent György zsidó volt-e.
Nem, azt meg lehet kérdezni a ChatGPT-től. Nem az érdekel, hogy mikor kapott Nobel-díjat 37-ben.
Te sose figyelsz, hihetetlen vagy, mondtam.
Igen. Mindegy, de kapott Korvin koszorút is például, az biztos fontosabb.
Meg paprika salátát is.
Ja, amit nem evett meg.
Na, de várjátok, igen, hát azt én sem pontosan értem, de nem lehet, hogy azért, mert Hamburgban valamit viccelt ott, de kínhagyta az asszonyt.
Ő Amerikába hagyta az asszony.
Hát, Hamburgban éheztek, ha ott maradtak.
De Hamburgban valamit csinált, kutatás. Az éhezésen kívül is csinált valamit ott, nem?
Hát kutatott, állandóan kutatott ennek, ez volt a mániája.
Kutatott, nem meg tudom, éhezett,
lehet,
ezt a
kettőt. Lehet, hogy ott piszkálta a sok vesét, de hát akkor meg nem éhezett volna, nem megette volna.
Nem de mondd, azt képzeld, de kimaradt Hamburgban, ott nincs pénz paprikára, nincs C-vitamin, nincs Nobel. Na, milyen jó, hogy hazajött. Még hogy itthon a magyar kutatás, az zátonyra fog.
Igen.
Nyugaton bezzeg?
Na, jó van. Hát ugye akkor, tehát a 40-es években nem volt túl ideális a világ neki, úgyhogy
voltak ezen ilyen páran.
Igen, Amerikába emigráltak, és akkor
ott egyszerűen már pórul járt ez, hogy Amerikában ment az asszonnyal, aztán ott...
Igen, hát szegényke meg is szívta, mert 63-ban a felesége meghalt nádrágban.
Jaj.
Aztán pedig 69-ben a lánya is. És
na, ez már egy Barbie-féle sztori, alakul ez.
Igen, tudtam, hogy ez a része nem fog tetszeni, de arról a részé, tehát azért pedig el akartam mondani, hogy utána, tehát az élete utolsó 20 évét, uramisten, már nem bírom beszélni, Szent Györgyi ez a rákkutatásnak szentelte, és egyébként ez a Borbíró Márta volt a négy felesége közül, most kicsit spoilereztem, de négy felesége volt a legnagyobb szerelme halála kor, vagy hát az volt a kérése, az volt az utolsó kérés, hogy felesége a Borbíró Márta mellett nyughasson, és akkor ott is nyugszik mellette.
De hol? Még egyszer? Azt nem maradtam.
Talán Amerikába. De ezt most nem is tudom. De hát a Borbíró Márta mellett azt tudja. A helyszínt azt most nem is tudom pontosan, de azt tudom, hogy a második felesége mellett nyugszik, aha, mert ő velé volt nagyon-nagyon szerelmes. Na és hát aztán nyilván kicsit szomorkodott, meg egyebek, aztán egy kollégájának a lányába hát beleszeretett, vagy nem is tudom, szerintem amúgy nem, csak biztos a kislány nagyon tekerte ott a csípőjét, mert hogy 50 évvel volt fiatalabb Szent Györgyinél, és egy egész évig voltak házasok, mert hát ez a kulturális, meg generációs különbségek nem annyira voltak megugorhatóak a, uh-huh, a párnak. És,
ez hát, a hátraszaltó még ment, de egyéb dolgok már nem.
Jaja. És aztán megérkezünk a negyedik és egyben utolsó feleségéhez, aki 35 éves volt, amikor Szent Györgyi elvette őt. Mondtam, hogy amerikai festőművész, csak akartam.
Ezt szerintem csak akartam. De Szent Györgyi itt mennyi idős?
Bocsi. 83.
Az, erre a kis időre még megházasodott.
No, hát nem így állunk hozzá az élethez.
Milyen kis idő, meg ilyen 10 évet utána.
Igen.
Ja, csak hűlök.
És hát itt már a Vejkót, már mint Szent Györgyinek a Vejkója, meg az unokái már itt kicsit így...
Mi az a Vejkó?
Hát a lányának Vejek? A férje, igen.
Ja,
mondták, hogy aha, most már, na, papa, azért fogjuk már kicsit vissza magunkat, és akkor Szent Györgyi fölhúzta magát, és örökbe fogadta negyedik feleségének a lányát, Lolát, és fogta és kizárta az örökségéből 3 unokáját.
Ennyi. Akkor mondta ezt az örökbefogadást, azt hittem, húzott egy Móriczot, hogy a feleségét fogadta
nem,
örökbe.
Nem, én is amikor olvastam, nem mondom, fúj, itt már megint mi lesz.
Már megint ez.
Igen, de nem. Aztán igazából annyit kell még Szent Györgyiről tudni, hogy 92 éves koráig abszolút szellemileg és fizikailag is teljesen oké volt. Ő minden reggel búzafűvel összekevert C-vitamin koktélt fogyasztott, és 93 évesen hunyt el. De ezért kalandos élete volt, én azt gondolom, Albinak.
Jó, hosszú.
Nem gyenge. Igen, csak hogy említetted, hogy nyilván Magyarországon büszkék vagyunk rá. Néha kicsit túl büszkék, azt kell mondjam, mert így az orvosin, hát nekünk legalábbis még úgy tanították a citrátciklust, ami ugye az ilyen cukorbontásból származó energiatermelésnek az igen fontos ciklusra, hogy Szentgyörgyi Krebs ciklus. Na most ezt csak Magyarországon hívják Szentgyörgyi Krebs ciklusnak, mert egyébként csak simán Krebs ciklusnak hívják. Részben azért, mert a Szentgyörgyit én sem tudnám most így hirtelen leírni, mert nem tudom, hogy kell ebbe lekötőjel. Másrészt, mert Szentgyörgyi is leírta, csak nem elsőnek, meg nem nagyon publikálgatta azt úgy időben, tehát hogy mi flexelünk vele, hogy azt is a Szentgyörgyi írta le legalább részbe, de hát ezt csak mi szeretjük hangoztatni.
Na, hogy tanuljunk, tehát Szent kötője Györgyi Albert, jó?
Köszönöm.
Igen, amikor így jobban utána olvasgattam, akkor egyébként voltak ilyen plágium gyanús ügyei, de mindig beigazolódott, hogy ő volt az első. Tehát ott én azt gondolom,
én ennyit
nagyon...
azért hozzátennék, hogy a Szent Györgyi ezért kapta a Nobelt, hogy az egyik komponensét a ciklusnak meghatározta, tehát azért az egy erős túlzás, hogy a Krebs találta ki.
Hát a jó, de mert úgy fogalmaznak, mert az egész, a Krebs írta le az egésznek, egész ciklust, a Szent Györgyi pont az, hogy egy részét írta le, tehát hogy nem hivatkoznak Szent Györgyi Krebs ciklusként rá Magyarországon kívül.
Azt, jó, ezt elhiszem, nyilván ezt nem tudom. Csak hogy tehát komoly szerepe volt az volt, neki is ebben.
Volt, azt nem vitattam, hogy a foglalkozott vele, meg volt benne szerepe, azt nem mondom, csak hogy kicsit azt sugalljuk, hogy jó, mert ő írt le, vagy mondjuk ők ketten írták le így együttműködve a ciklus. Hát persze kutatta ezt, meg részt vett benne, nem is akartam azt csugolni, nem félrejtés, ne essék, csak hogy egyébként maga a ciklusnak a leírás az egyébként Krebsnek a nevéhez fűződik, csak Szent György is egy részével foglalkozott.
Uh-huh. Oké. Okay. Van még, amit megosztanál, Barbie?
Nem.
Vagy Szent Györgyi bácsiról ennyit kell tudni?
Ennyit egyébként valamelyik nap, amikor így kutakodtam a témában, akkor az volt a keresési szempontom, hogy ilyen híres magyar feltalálók, meg Nobel-díjasok, meg mit tudom én, de egy nagy részének tök uncsi volt az élete, vagy nem is szaporodott, vagy ilyen tesóiról nem találtam semmit, úgyhogy lehet, hogy lassan kezd kifulladni ez a téma. De hogyha valakinek van így, akiről így tud ilyen szaftosat, és esetleg ezt megsúgná a Telegramú csatornán, akkor nem haragudnék meg, mert most már, megmondom őszintén, csak 2 óra volt az, hogy találjak valakit, akinek egy picit is izgalmas a már nem is tesói, de hogy legalább az élete.
Úgy, én egy ilyen félsúgást hagyjátsak meg, na, hogy na. Ismered ez ilyen forrásajánló. Ismered a Nyári Krisztiánnak az Így szerettek ők sorozatát? Az egy ilyen 3 könyves sorozat.
Csak hallottam róla, igen.
Ugye az pont ezzel foglalkozik. Azt hiszem, ő magyar költőkkel foglalkozik, de az ilyen szerelmi életükről.
Igen, de már nem akartam már költőket hozni, mert már uncsik, meg az írók is már, ugye Mutko is már Széchenyi volt, szóval próbáltam valami új vizekre evezni, de lehet, hogy visszatérek amúgy az íróköltőkhöz, mert azok a legmocskosabb perverzek.
Te ez csak ilyen zokni szandálos tudósoktól mit vársz? Visszakönnyen művészek ezt.
Hát igen.
De tényleg, hát ott a fele banda, jaj, ki kell menni Amerikába, jaj, szomorú vagyok miatta, jaj, bűntudatom van a Marshall terv miatt, és akkor ezen vekengenek, tehát nem szaftos. Na, senkinek semmi, hogy egy homokos, vagy valami, tehát valami kis...
Ott van Turing.
Valami jó STD legalább befigyelhetne.
De Turing nem magyar, és Turingról már beszéltem, tehát...
Én magyar is
kérem. Lehet, hogy amúgy külföldre fogok nyitni, nem tudom még.
Amúgy...
Figyelj, nagyon egyszerű, meg kell kérdezni a ChatGPT-t, hogy ajánljon valami magyar kutatót, akinek jó szaftos a sztoria.
Tényleg, az adásszerkesztésre segítségül hívjuk a mesterséges intelligenciát? Ennyire
lehajosod? Azért ez már nagyon meta.
Pár hét aztán beszélni is ő fog értünk.
Lehet, hogy viccesebb lenne.
Egyébként igen, érdekes, ez nem magyar, de hogy a Richard Feynmannak van egy nagyon érdekes élettörténete. Olvastam az életrajzi könyvét, és azt hiszem pont ilyen nőügyekben annyira nem volt csapodár, de
hogy nem.
Hát voltak ugye ide, hogy így szemérmesen nem sokat írt a könyvben. Ugye ez a Tréfa, a Feynman úr című könyvet olvastam, ami ugye elég ismert könyvről, ezt mindenkinek ajánlom, mert egy nagyon érdekes és szórakoztató olvasmány, úgyhogy...
Amúgy Munkács is egy pinabubus volt, de tehát, hogy az, hogy végigmenjek rajta, hogy és most ezt kettintette meg, és ebben a párizsi, tehát az se feltétlenül...
Igen, tehát önmagában az, hogy valaki szexel, attól nem lesz izgalmas. Itt,
igen, tehát itt
az... Legalább úgy kell szexelni, hogy végbélt tanulmányoz Orvosin legelőször.
Meg minimum örökbe kell fogadni a 30 éve fiatalabb szeretőjét, tehát hogy ez alatt már...
Igen.
Tehát, hogy van egy színvonal.
Ez valahogy nem adjuk.
Igen. Tehát ilyen beteg jó, magyarokat várok, akik valamit azért letettek az asztalra mellette.
Bemapó nem csinált valami hunzutságot?
De az sem magyar.
Az sem magyar, az ég ágyom meg.
Na hát, az ilyen, régi magyar.
Tiszteletbeli magyar.
Jó, van lengyel, de tök mindegy, ez tiszteletbeli magyar.
Jó, hát lengyel-magyar két jó barát együtt isza, sarcol, mit tudom én, borát, és sose tudom elmondani.
Borát, az nem, az borát menni Amerika.
Jaj, de rosszak vagytok.
Na figyeljetek, meg föltűnt, hogy tavasz lett közben? Már mi nem miközben beszéltünk, hanem hogy úgy egyáltalán.
Hál' Isten végre.
Mi már az van?
Hát ma volt az első, hogy így mondtuk a Borinak, végeztünk ma a dolgunkkal, hogy akkor még hazaérünk, és még nem lesz baromi sötét, és kellemes idő van, hogy elmegyünk egyet sétálni. Jó, 15 perc után mondta, hogy pisilnie kell, de hogy egyébként annyira idilli volt, hogy így ment le a nap, és akkor trollerezett, meg mi meg batyogtunk mögötte, úgyhogy igen, várunk tavasz, meg már az aranyeső is elkezdte így kipattintani a kis bimbajait.
Igen, téltábornok, mint hogyha visszavonulót fújna.
Téltábornok, rohadjon meg. Igazából ez, amit idei tél címszóval művelt, ez nagyon alja volt. Valamelyik nap hallottam a rádióban, hogy azt hiszem 1901-ben volt utoljára ilyen meleg.
Az elég szomorú. Tél,
elég durva, igen. Egy tisztességes hóesés nem volt, amikor a gyereket meg tudtam volna szánkóztatni, meg tavaly csináltunk olyat is, hogy már autóval húztuk a kölyköket kint így a határban.
A csalakon.
Nem, tényleg a hóba, és ez tök buli volt. Úgyhogy ezt a részét sajnálom, de nagyon-nagyon várom a tavaszt, és nagyon bízom benne, hogy március 15-én egy igazi klassz kiránduló idő lesz, mert találtam egy újabb tanösvényt, ami nagyon kalandosnak tűnik, és akkor tudnám hozni adásba.
Nagyon jó, ezt mindenképp ajánlom majd. Mi meg lehet, hogy be fogjuk pótolni a nászutunkat, ahova nem mentünk el tavaly, költözés és egyéb.
De hát ti voltatok nászúton. Mi nem voltunk nászúton.
Mert mi nem voltatok?
Mi nem voltunk.
Hát de mi csak elmentünk egy hotelbe 3-4 napra, az nem nászút.
Jézusom, mert mi a nászút?
Hát, hogy azért menjünk már valahova el, mondjuk 2 hétre dedikáltan. Tehát 3-4 wow. Napot ki se lehet kapcsolódni. De tényleg most ez komolyan két... Hát, nem
életemben
semmi
nem voltam tehát... 2 hetet nyaralni, azért mondom, hogy mesélj.
Komolyan. Hát én azt gondolom, hogy ha nem tudnék eljönni 2 hétre a munkából egy minden évben,
az
akkor
más,
nem tudnék kikapcsolni.
De az más, hát el tudok én is jönni ott a nyári szünet, ugyebár... A 3
ja,
hónap, ugyebár, de hát 2 hetet, hogy egy húzomba nyaralni, életemben nem nyaraltam annyit. Szerintem hülyét is kapnék én, mert nekem a 3.-4. nap már el szokott kezdeni viszketni a fenekem. Hogy
de miért is? Miért csinálsz egy nyaraláson? Egy helyben ülsz, vagy mi?
Nem, hát
miért viszket?
Megyek, mint a mérgezett tegér, nem tudom. Nyilván gyerek előtt más volt, ott azért volt 1 hetes, de 2 hetes soha.
Fú, nagyon jók a 2 hetesek, már 3 hetes is majdnem volt egyszer, de ezt tudom javasolni. Toszkánába megyünk, ha minden jól megy, kocsival.
Kocsival?
És úgy fogunk menni, hogy előtte elmegyünk a Bleditóhoz, ott nagyobb családdal, ott leszünk egy hosszú hétvégét, és mivel az ugye ott van Szlovénia közepén, persze mihez képest, de mondjuk nagyjából, ezért onnan nagyjából fél út Toszkána. Kicsit kevesebb, de úgy már onnan már nem olyan hosszú ide.
De Jubjanába is bementek?
Nem hiszem, mert...
Mert én pont azt nézegettem múltkor, jó mondjuk mi, tehát hogy vonattal, ilyen nagyon vad 3 napra elmenni, de hogy vonattal Pestről, azt hiszem a keletiből vagy a déliből indul, azt most nem is tudom pontosan, 6400 forintból ki lehet jutni per fő. És 7,5 óra az út.
Teljesen jó, ez nagyon olcsó.
Nagyon szépnek tűnik, és a szállások is ilyen tök emészthetően vannak. Azt néztem, hogyha úgy vonattal megy ki az ember, akkor ez a Bledito az annyira, tehát az nyűgös, de hogy gyönyörű az is.
De a tóhoz vigyetek magatok egy Máriát, és akkor ő a Bledi Méri.
És akkor egy koktél poharat is érdemes vinni.
Na igen, tehát akkor a Bledito, és akkor Toszkána, és akkor mi? Pisa, Firenze.
Na hát ez az, emiatt hozom a témát egy picit, hogy ez még majd ilyen, nem is tudom mikor megyünk, május elején, valahogy így. És egyrészt, aki már volt ott, és szívesen ajánlana, de nem ilyen, tehát én is tudok googlizni, meg én is tudom, hogy mit érdemes megnézni, meg Nóri is tudja, tehát ezek jók, inkább olyan érdekelne, amilyen, ami például Barcelonában, amikor ott voltunk, akkor még egy cimborámmal is, nem a Nórival, akkor például ilyeneket nem lehet megtalálni, hogy van egy hotel, ahova nem kell bejelentkezni, hanem egész egyszerűen magabiztosan besételsz, fölmész a 10. és van ott egy medence, amit lehet használni, mert nem kell hozzá semmilyen kártya, meg egy 360 fokos panoráma. Na, ilyenek nem nagyon vannak se úti könyvbe, sehol, ezt csak a helyiek tudják mondani. Szóval, hogyha ilyen Toszkánában, vagy tehát a Toszkán vidéken lévő hasonlóan király dolgokat tudtok, ismertek, láttatok, használtatok, és ajánlanátok, akkor a Slate Telegramon akár a közösbe, akár nekem, dobjátok már át, mert szívesen ki megnéznénk. Ez az egyik, és a másikat pedig elfelejtettem. Ja igen, hogy izgalmas lesz, mert amikor kint leszünk Toszkánában, akkor lesz a felvételi a műegyetemen az MBA képzésnek, és nagyon érdekes lesz, hogyha akkor kellene majd felvételiznem. Két hétig vagyunk kint, és egy hét átfedés van a felvételi időszakkal. Megpróbálom majd úgy szervezni, hogy itthonról tudjak betelefonálni, de hogyha nem én szervezem, hanem behívnak valamilyen időpontra online, akkor érdekes lesz majd, nem tudom én, a nyílóvirágosból bejelentkezni laptopon. Ah, igen, igen, hát engem azért érdekel ez az NBA képzés, mert
és akkor
átszellemülni. Csóri vagyok, és ezzel szeretnék pénzt keresni, hogy NBA-zok. Ja, úgyhogy
na, hát ez akkor az, nem fogunk tavasz podcastolni se, akkor mi?
Ezen gondolkoztam, de most se podcastoltunk, tehát ezek már nem annyira fontos dolgok.
Hallod, Zoli, Szabin leszünk.
Már írom is a naptárban.
Előtte fölveszünk majd egy adást. Meg egyébként, mivel nem kell a laptopot, vagy valamilyen folyamán, ezért akár, bár a mikrofon nem viszem. Ja, nem lesz podcast.
Ne szóljon már arról. Toljál mindenre és mindenkire, és ránk.
Igazad van, laptopot se viszek, majd egy tabletet viszek, csak az arról úgy, amiben tudok jelentkezni. Nem,
mert szerintem pont az, hogy ki kell szakadnotok már ebből az egészből, és akkor a kutyarák is megy veletek?
Aha, meg a Bledito-hoz is, igen. Képzeljétek el, találtuk egy olyan szállást, ahol simán őt is befogadják, és kemény 15 euróért 3 éjszakára. De ha 5-re mennénk, vagy 8-ra, akkor is 15 euró lenne, tök jó fejek. Kutyabarát szállás, és a takarításért kell extrát fizetni ezt a 15 eurót.
Aha. Elég menő. És akkor amikor már a Toszkán körúton vagytok, akkor így egy-két naponta máshol alszotok majd, vagy?
Hát ez volt az eredeti terv, aztán átgondoltuk, hogy nem szeretnénk folyamatosan költözni, úgyhogy maximum 3 szállással szeretnénk lehozni. Aha. a két hetet. Mert tudjátok, amikor így ki kell csekkolni 10-ig, de utána majd ott majd 4-kor lehet menni, meg oda kell érni, meg akkor ott is be kell pakolni, meg új szabályok, meg nem tudom, mindbes akkor ott hogy van. Ez igazából nem annyira hiányzik, szeretnénk egy picit nyugisabban körbejárni a környéket, még akkor is, hogyha egy picivel többet kell emiatt utazni.
Ja, csak azért mondtam egyébként, hogy majd te vezess, mert ugye mediterrán országokba többnyire nem a normális kressz az irányadó, hanem az, hogy ki a nő és ki a férfi.
De látják, hogy ki vezet?
Persze. Hát annó Görögországban is mondták nekünk, hogy ha autót bérelünk, akkor csak is kizárólag a pasi vezessen, mert a nőknek nem ugyanazok a kressz szabályok vannak. Ez most lehet, hogy szexistán hangzik, meg mit tudom én, de...
Na, nem, de biztos.
Hát na, de, na, nem én találtam ki, nem én miattam van így.
Nóri vezet tejére egy kalapot, meg egy műbaj usztaszt, jó lesz.
Vagy Nándi így az ülébe.
Hát nagyon kíváncsi leszek egyébként, hogy Nándi hogy fogja bírni, mert nyilván még kis kafra, meg kis hülye, de mondjuk már volt étterembe képzel. Hát étterembe, a Most Bistróba voltunk a múlt hét végén ünnepelni egy baráti eseményt, és hát összepisítte a szőnyeget.
Ups!
De nagyon-nagyon sok voltak. Egyrészt fölítattuk, de tiszta hülye volt, mert amúgy nem kell neki pisilni ilyenkor, hanem ki is vittük meg minden, de mivel szőnyeg van, így még hozzá van szokva, hogy a szőnyegre jelölget egy picit, vagy nem is tudom. Tehát érdekes. Még tanulgatja. 100%-ban jó helyre pisil egyébként itthon. De... Még új helyen ott meg van zavarodva.
Mert otthon rendesen. Hova pisilhet?
Hát vagy az udvarra, vagy aha. Az utcára, ja, vagy a, ha bent van, ha lusták vagyunk ki, hát nem is az, hogy lusták vagyunk kivinni, hanem hogyha még nem veszük észre, hogy kéne neki, akkor a pelusra is mehet még.
Ja, hogy van ilyen, aha, erre voltam kíváncsi. Hogy mondom, melyik szőnyeget áldoztátok be, vagy...
Nem, van ilyen szénszűrős, de ezt nem mondtam, szénszűrős pelenkája, ilyen leteríthető, és akkor az ilyen párszor használatos, ilyen egy, ja, max. Két napon tudom, belül ki kell
az
cserélni.
Az igazán hardcore-ok csak azon pisiltetik a kutyájukat.
Mármint, hogy érted?
Hát, hogy nem viszik le, hanem azon végzi a dolgát a lakásban.
Hát ez a kicsiként azért sokan csinálják, mert érted, ilyen óránként kéne levinni.
Nem, hanem még mindig, tehát felnőtt kutya.
Mondjuk az nagyon sokat pisil, úgyhogy az nem tudom, hogy ez hogyan kivitelezhető a tiszta latyak ott alatta, hogyha egy felnőtt kutya rápisil.
Én nem tudom. Nem tudom.
Na mindegy is.
Tudni. Hát jó utat nektek.
Hát még nem most lesz, ezt most csak azért mondtam, hogy időben elkezdjen begyűjteni az ajánlatokat.
Ja.
Vagánykodás, hát ne viccelj, mert hát itt lehetne repülni jó messzire. Bekértünk egyébként, de erről már meséltem, ilyen Hawaii meg Maldív szigeteki ajánlatokat.
De nem mesélted, az adásban nem mesélted.
Adásban nem mesélted, akkor azt elmondom, hogy olyan ajánlatok jöttek, és itt még a brutál inflációnak az elején, hogy tehát még nem voltak beépítve az árba az emelések, hogy ilyen, hát most nem akarok hülyeséget mondani, nem is emlékszem egészen pontosan, de ilyen 1,5 millió forint per fő egy Hawaii 1,5 hét például. Menjetek már francba, miről beszélünk? Hát kinek van erre ennyi pénze? Meg egyáltalán ennyi pénze. Úgyhogy nem, nincsenek ilyenek. Úgy döntöttünk, hogy akkor inkább azt a jövőre költjük meg ilyesmikre, és akkor elmegyünk szépen kocsival, mint az állatok. Mit néztek ilyen álmatak fejjel?
Semmi, álmosak ennyi? Vagyunk, és menjünk.
Ja, mert itt kihúztátok a többi témát. Ti már itt mennétek. Én néztem, így rátok, hogy nem mondj, nincs akkor több, vagy
nem,
mi van?
Nem, nincs, csak kihúztuk.
Hát ugye? Akkor jó van.
Ugye, Laci,
akkor...
te is kihúztad?
Ki, hát az egyiket, de is ilyen beszélgetősebb lenne, úgyhogy majd, hogyha olyan lesz, mint a budibontós, akkor majd egy hónap múlva talán rátérünk.
Jó van, gyerekek. Na visszatértünk, remélhetőleg jövő héten is jövünk. Igyekszünk mindent megtenni azért, hogy összejöjjenek ezek az adások, de tudtuk, hogy hiányozunk nektek. Senki nem írta.
Kutya nem mondta, tehát mindegy, látják azt, hogy ilyen élethelyzetben vagyunk, és nem zaklatnak minket. Én ezt abszolút így fogom föl.
Én is így fogom fel, mert úgy eddig mindig, amikor kimaradt, vagy késett valami, vagy akkor volt valami fajta kis preview üzenet, hogy mi újság, jól vagytok, A világon senki nem kérdezte meg, hogy mi a francia nincs adás.
Vastagon leszarták, tehát ez...
Vastagon.
Über vastagon. De szerintem nem tudják, hogy a Laci leszaporodott, és akkor most azt gondolják, hogy jó, hát biztos emiatt nem, de pedig nem csak a Laci szaporodott.
Nem, elsősorban nem a Laci miatt,
a
bal miatt.
A egyébként. Én nem szaporodok. Ja, hogy úgy?
Nem.
Még nem.
Ja, még nem. Jó van.
Vagy hát ki
tudja, tényleg. Mi, én mit tudok?
Ki tudja.
Jó van, várjuk. Mi van? Valami lesz bejelentés?
Nem.
Nem. Még alászaladtál. Most már kezdesz gyanús lenni, de akkor ezt most ezt a témát elengedj.
Na így születtek a pletykák.
Igen.
Jól van. Na, akkor Kapolcson találkozunk.
Te mit beszélsz?
Mi?
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 Paján dörögdöm, vagy hogy
ja, az a, izé, ja, igen.
Vigánt Petend.
Az
a... Jók ezek a nevek.
Mi az? Völgybe.
Fesztivál. Az. Völgy.
Igen.
Művészetek völgye.
Ott, igen. Nem. Azt mondja, mert ez ilyen, izé, bivajsúsnyásból nem fogom tudni, hogy az az, mert tudom, hogy ilyen...
Jó, ezt következő héten meséltek erről, hogy jöttetek arra rá, hogy nektek művészetek völgyében van a helyetek. Jó, ez most nem menjünk bele, de engem
érdekel. Az osztály, ezt ki mondta, hogy nem menjünk, mondom, valahol menjünk. Ez pont így.
Ezt akarod elmesélni? Ezt nem mesélj, de...
Nem akarom, te osztad
be. Kemény sztori lesz.
De ennyi? Hát ez borzasztó.
Mi most Zoli, eljössz itt az első adásodba, és akkor...
Ha ne arra mert Zoli, de itt ne add elő magad, itt te nem megy egyenrangú, Zoli. De Isten... Most jöttél először.
Ez kész. De miért gondoltad, hogy van mögötte ezt, hogy minden egyes ilyen tetves, retkes rendezvényre, amire egyet vettél, volt valami fantasztikus történet, amiről majd generáció fognak módákat zengeni?
Amikor 20 évig nem mész semmilyen fesztiválra, majd egyik napról a másikra elmész egy olyan fesztiválra, ami a legöregebbek korosztálynak szól, meg a legkevesebb ilyen koncert, meg buli faktora van, akkor engem az érdekel, hogy mi vett rá titeket arra, hogy egy ilyen kulturális eseményre elmenjetek, vagy jegyet vegyetek.
Nem sokszor ennyi. Menjünk, a Budapest Parkban megyünk, akkor az úgy szokott kinézni, hogy fogunk egy cidert, egy pohár cidert, és leülünk hátra a kakasülőre, és onnan nézzük, mert akkor nem csesztetnek a pogósok, meg nem füstölnek a pofánkba, lehet látni, meg hallani, tehát mi így bulizunk. Tehát ezek után csodálkozol, bakker, hogy egy ilyen nyuggervölgybe megyünk? Hát nyilván oda, mert pont azért, mert itt nincsen buli, meg ilyen rendes partizás,
hanem... De ez az idei évi terv?
Igen, mennek, vettek öt napos bérletet.
Tényleg?
De és az a durva, hogy engem is érdekel, meg Nórit is próbálom rávenni, hogy valahogy menjünk meg.
Vagy lepasszoljátok.
Nem, kölyökkel együtt, mert ugye úgy van, hogy hát nincs annyira közel, de ott lecövekelünk a nyaralóba, aha, aztán majd onnan ingázgatunk, aztán majd van, amikor, ugye vannak napközben ilyen kölökprogramok, aztán lehet, hogy majd időnként valakit oda csábítunk, hogy mondjuk estére egy kicsit vigyázzon a Paulára, és akkor addig dobbantunk, majd mi kitaláljuk.
Hát ja, ezt úgy kell csinálni, úgyhogy szervezzétek magatok mellé a közönséget.
Mi elmennénk szívesen. Mi elmennénk szívesen ugyanerre, csak mi akkor a másik öt napra mennénk, és akkor esténként így mi vigyáznánk a lurkóra. Nem tudom, hogy tudunk mi már akkor vigyázni rá? Hát egy fél éves gyerek az mit csinál?
Kakie.
Ezt valamit kérdezni, még nem tudom.
Hát attól függ, hogy mennyire csöcsfüggő, hogyha át lehet verni egy cumis üveggel, akkor onnantól telibe fossa, hogy ki van bele, már bocsánat.
Nem hiszem én ezt.
Fél éves? Az még pont jó. Ebből a szempontból. Majd olyan 7-8 hónapos, 9 hónapos korába kezdődik az, hogy így
hát 7-8 hónapos lesz,
de
amúgy a fél éve, csak úgy mondtam.
Volt, mert múltkor mi vigyáztunk a másfél éves, hát akkor másfél éves volt kb. A kis keresztfiam, vigyáztunk rá egy napot, egyáltalán nem érdekelte, hogy az anyjáik leléptek, és amikor megjöttek, hát egy ilyen, nem tudom, 10 óra után, mármint úgy, hogy 10 órát volt a szülei nélkül, akkor kezdett el sírni, annyira cuki volt, mert akkor esett le neki, hogy ja, hogy ő egyébként itt lett hagyva. De szerintem teljesen vállalható.
Most hogy abban a stádiumban vagyunk, hogy nem nagyon érdekli, hogy ki van vele, csak kézbe legyen, mert nem tudom, letéve fél olyót hagyjuk a farkasoknak, vagy hát, én nem tudom.
Mert giroszkóf van benne, tudod, ez a legtöbb gyereknek ez a orbitális nagy problémája. Hát figyelj, rákötözitek a Isti nagybátyóra, és akkor el van ott egész nap.
Látszik, szalagozzuk, jó.
Hát meg nem tudom, amikor az én kezemben van, akkor azért egy olyan 15 perc után, vagy 10 perc után már azért így mocorog, meg így menne. Szóval nem
merülsz, biztos az, hogy... Ha felállsz vele, akkor ó, persze, kiválóan el van.
Hát mert hogy ez egy olyan giroszkópám a kölkökben, hogy amúgy szeretnek így magaslaton lenni, mint a macskák, hogy így bepásztázzák a környéket. Tehát az összes gyereket ott tudod hengerelni, vagy mit tudom én mi, hogy magasba tartod, és akkor órákon keresztül imádni fognak. Ha még csöcsöt is növesztesz tejjel, akkor onnantól meg tényleg...
És nem mindig tudom úgy magamra kötni, mert ez két emberes munka még, mert biztos valaki tudja egyedül is, de én nem. És van, hogy nem tudom, Miki, hogyha nem tudom, fűnik, hogy valami van, akkor egy óráig karba tartom, olyan bicepszem lesz bakker, mert már 7 kilós sejhaját tarthatom.
7 kilós?
Jaja.
Az igen, jó. Figyelj csak, nem vágni kell ám ezt a gyereket, tehát hogy...
Tömik, mint a libát, hallod?
Öcsém, kis vasgyúró.
Vasgyúró.
Igen, jó kombó ez, hogy szépen gyarapodik, és nagyon szeret karba lenni, úgyhogy itt kondi van, bakker.
Van valamelyik gyerek egy évesen ekkora amúgy.
Én gondolom, hogy ha Laci panaszkodik, aki amúgy nem az a vézna gyenge gyerek, akkor itt mi lenne mondjuk nálam, vagy bár aki kis csirke.
A karom egyébként gyenge, az a baj, mert ugye...
Hát lábbal, akkor figyelj. De amúgy tudjátok, milyen vicces, hogy ezt a beszélgetést adás után szoktuk lefolytani.
Jó, még megy a felvétel.
Figyeljetek, hallgatók, akkor most bevontunk titeket itt a napi életbe. De igazából ezek az izgalmas témák, az unalmas dolgokat azokat nektek csináljuk, és akkor ezeket pedig már külön privátban vitatjuk meg. Tényleg elfogytak a témák, köszönjünk el, gyertek Telegramra, adjatok tanácsokat mindenfajta elhangzott téma kapcsán, sok kérdés.
Kujon magyar felétek. Tudósokról, meg a toszkán tájakról inkább.
Így van.
Igen. És üdvözöljétek Zolit, hogy itt van közöttünk.
Igen, szevasz Zoli. Köszönjük, hogy itt voltál. Zoli. Sziasztok.
Sziasztok. Öröm volt itt lenni, sziasztok. De legalább a Zolinak a dilemma véleményére kíváncsiak vagytok, ma ez is aladás.
Így.
Már elmondtad? Jó.
Elmondtam. Hogy pánikba esett? Na jó, van. Szasztok.
Hello.
Szasztok.